Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ma esti úrvacsorai előkészítő Isten tiszteletünkön a 130. Zsoltárt énekeljük el mind a 4 versével. A 130. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Te hozzá teljes szívből kiáltok szüntelen. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Hajtsuk meg fejünket, helyünkön maradva és imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük néked, hogy hozzád kiálthatunk, és segítségül hívhatunk az Úr Jézus nevében, áldott megváltónk nevében. Kérünk, hogy légy jelen közöttünk, és tisztogasd a mi szívünket, életünket, mindattól, ami előtted utálatos, elvetendő, amit gyűlölsz, és kérünk, hogy te munkáld ki bennünk mindazt, amit szeretnél bennünk látni, amivel téged tudunk dicsérni, amivel róla tudunk bizonyságot tenni ebben a világban, környezetünkben. Kérünk téged, hogy szent lelked által készíts minket az előttünk álló ünnepre, pünkösd ünnepére. Köszönjük te néked, hogy már túl lehetünk a karácsonyon, túl lehetünk nagypénteken, húsvéton, és köszönjük, hogy a mennybe menetel is mögöttünk lehet, és most pünkösd áll előttünk, amikor a megdicsőített fiad elküldötte tőled a Szentlélek ajándékát. Köszönjük te néked, hogy téged kérhetünk, hogy erre a nagy üsztörténeti ünnepünkre készítgessél minket ma este, holnap, holnap után is. És add, hogy majd felkészített szívvel a te kegyelmedbe, szeretetedbe kapaszkodva tudjunk megérkezni nagy örömmel pünkösdbe. Kérünk, hogy áld meg ma Isten tiszteletünket. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt leveléből olvassuk, a 4. részből, a 25. verstől a 27. versig. Tehát Efézusi levél 4. része, 25-től 27. versig terjedő szakaszát olvassuk. Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot, ki az ő fele barátjával, mert egymásnak tagjai vagyunk. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap le ne menjen a ti haragotokon, se pedig az ördögnek ne adjatok helyet. Kedves testvéreim, Pál apostol az Efézusi levélnek az első 3 részében emlékeztette olvasóit, hogy ők olyan emberek, akik hittek az Úr Jézusban, elfogadták a kereszt evangéliumát, és részesültek Szentlélekben. Ők igazi keresztjének. Ahhoz képest, akik voltak korábban, egészen új emberekké lettek. Hiszen korábban vagy zsidók voltak, vagy keresztelő János tanítványai, vagy pogány vallás hívei. Hát ahhoz képest, amik voltak, most már ők egészen megújultak, hiszen az Úr Jézus követőivé lettek. Ezt úgy folytatja az apostol a 4. résztől, hogy most már az a feladatuk, hogy ne a korábbi gondolkodásuk szerinti és életmódjuk szerinti életet éljék, hanem az Úr Jézus szerinti életet éljék. Vagyis ez az állapotukba végbe ment fordulat váljon kézzelfoghatóvá a beszédükben, a tetteikben, gyakorlati életük minden területén. Éljenek, így kezdi a 4. rész első versében, éljenek Isten elhívásához méltón. Méltó módon. Az 5. rész 3. versében pedig majd azt kéri, hogy kerüljék az erkölcstelenséget, amint szentekhez illik. Tehát úgy viselkedjenek, ahogy szentekhez illik. Bizonyos viselkedésformák méltók, mások nem illenek ahhoz a pozícióhoz, amibe kegyelemből jutottak az efézusiak. Mindez ránk is igaz, vonatkoztassuk szépen magunkra is. De a bevezetőt folytatva, a 4. rész 22. versében így fogalmaz, vetkezzétek le a régi élet szerint való embert, ami megromlott a családság kívánságai miatt, illetve öltözzétek fel, folytatja utána, az új embert, mely Isten szerint teremtetett valóságos igazságban és szentségben. Vagyis a levetkőzésnek és a felöltözésnek a képét használja az apostol a hívőkre nézve. És azt mondja, hogy azt, ami a régi életetekre volt jellemző, azzal, amihez nagyon hozzászoktatok, lehet, hogy éveken, évtizedeken keresztül, azt a legradikálisabban fejezzétek be, és figyeljetek Krisztusra, és amit ő kíván tőletek, amit ő kér tőletek, a lehető legradikálisabban ahhoz kezdjetek igazodni. Amikor elhagyjátok a régi életetek dolgait, akkor az olyan, mintha levetnétek egy piszkos ruhát. És amikor elkezditek azt gyakorolni, amit Krisztus mutat nektek, vagy akar tőletek, akkor olyan, mintha felvennétek egy tiszta ruhát. Summa summarum, hogy a szívükre helyezi az efézusi hívőknek, hogy az Úr Jézusba vetett hitükből Jézus Krisztus szerinti életnek kell fakadnia. És ennek az új életnek két oldala van. Egyfelől radikálisan szabadulni kell valamitől, ami a régi életükre volt jellemző, ami bűn volt, ami vétek volt, és radikálisan újat kell kezdeni, a Krisztus szerinti dolgokat kell elkezdeniük gyakorolni, és életté válni, életté tenniük. Nem passzív szerepük van az efézusi hívőknek ebbe a tekintetbe, hanem aktív szerepük van. Mint ahogy a felöltözés, levetkőzés is aktivitást követel tőlünk, itt is teljes aktivitást követel az apostol a hívő emberektől. Előre bocsátom még, hogy mivel az apostol ebben a levelében főképp az Úr Jézus egyházáról, vagyis Isten népéről beszél, úgy is mondhatnám, hogy az új emberiségről, szavainak nem csak az egyéni élet számára van jelentősége, hanem az egész keresztény közösség számára. Vagyis másképp fogalmazva, nem csak arról van szó, hogy egy kereszténynek magának szent életre kell törekednie, elhagyva azt, amit Krisztus bűnnek ítél, hanem arról, sőt elsősorban arról beszél az apostol, hogy a Jézus Krisztus népének, az Isten egyházának, az Isten új társadalmának, az eljövendő új ég és új föld népességének már ebben a világban közösen kell törekednie a lelki, erkölcsi tisztaságra. Nem csak egyéni feladat, hanem közösségi feladat is. Sőt, az apostolnak bizonyos megjegyzéseiből kiderül, hogy nem is lehet egy hívőnek egymagába törekedni, csak közösség tagjaként tud törekedni a szent életre, kegyességre. Lényeg, hogy az apostol nem csak azt akarja, hogy egy hívő ember korábbi vétkeitől szabadulva új erényeket fölmutatva jelenjen meg valahol, hanem azt akarja, hogy egy egész közösség minden egyes tagjában, egy egész közösség így jelenjen meg Efézusba. Nem csak egy hívő, hanem mindegyik hívő így jelenjen meg. Tehát nem csak egyénileg kell, hogy így mondjam, eltérnünk nekünk se a mai világban, a mi korábbi hitetlenül élt életünktől, amibe sok bűn belefért, hanem közösségileg is el kell hagynunk mindazt, ami bűn. És ahogy egyén életünkbe fölöltözzük a tiszta, szent dolgokat, úgy közösségben is föl kell öltöznünk a tiszta és szent dolgokat, és úgy kell megjelennünk egyénileg is, és közösségileg is Szegeden, mint az Úrnak szent népe. És mint egy tovább kell mutatnunk arra az új világra, ami majd jön, az új ég és az új föld. És már itt meg kell próbálnunk úgy élni, közösségként is, mint ahogy majd ott fogunk élni. Nos, most kicsit közelebb jövök a felolvasott ige szakaszunkhoz, mert Pál apostol a 4. rész 25. versétől 6 gyakorlati példát hoz elő a hívő életből. Tudnélik, elmondja mindegyik esetben, hogy mi az, amit kerülniük kell a hívőknek, illetve mi az, amit gyakorolniuk kell a hívőknek, sőt, meg is indokolja itt-ott, hogy miért kell azt tenniük, amit kell. Mind a 6 példa, ami itt sorra kerül, azt érzékelteti velünk, hogy a hívő élet az nem valami légüres térbe valósul meg, hanem mindig emberek között élve, mert mindegyik példa, amit fölemlít az apostol, mindegyik az emberi kapcsolatainkat érinti. Ahogy halljuk majd ezeket a dolgokat, ezt a 6 példát, ahogy sorra vesszük majd, ma is 2-t, holnap is 2-t, ha Isten segít, még holnap után is 2-t, akkor mindig gondolkozzunk azon, testvéreim, hogy úgy vannak-e ezek nálunk, ahogy kellene. Ha igen, adjunk hálát érte, és igyekezzünk még jobban megvalósítani ezeket a dolgokat. Ha nem, akkor bűnbánatot kell tartanunk, meg kell vallanunk ezeket, és bocsánatot kell kérnünk az Úr Jézus véréért, és úgy odaszállni magunkat a nagyobb engedelmességre, Krisztus iránti szeretetből és hálából. Nézzük tehát akkor a mára vonatkozó két apostoli intelmet. Az első intelem így hangzik, ne hazudjatok, 25. vers, levetvén a hazugságot, így parafrazeálom, ne hazudjatok, szóljatok igazságot, beszéljetek igazán, igazat, kiki az ő fele barátjával, mert egymásnak tagjai vagyunk. Tehát mi itt a tiltás? Azt mondja az apostol, vessétek le a hazugságot. Ez az életeteknek a piszkos részéhez tartozik. Egy piszkos ruhadarabot rajtatok. Szabaduljatok meg tőle, és ne ápoljátok tovább ezt a világi szokást. Na most ma úgy tudjuk, vannak ilyen különböző kultúrtörténeti visszaemlékezések, vagy szakkönyvek, amik vizsgálják a hazugság kultúrtörténetét, hogy a görögök általában a hazugságot nem látták bűnnek. Olyan megértően viseltettek a hazugsággal szembe. Majd, hogy nem, aki jól tudott hazudni, azt szórakoztatónak találták, és hát még felnéztek rá. A rómaiak nem voltak ennyire megengedők, ők a görögöknek sokszor szemére vetették, hogy hazudozó népség. A görögök magukat nem tartották nagyon hazudozó népségnek, ők a krétaiakat tartották hazudozó népségnek, és azt mondták, hogy ott felül múlhatatlan a hazudozás a krétaiak között. Hát vannak is példák, ezektől megkímélek benneteket. Itt Efézusban vagyunk, tehát görögök között vagyunk. Ezek, hát ha nem is hazudtak annyira, mint a krétaiak, de azért szerették a hazugságot. Az egyik legnagyobb hazudozó ugye az Odysseus volt, aki hát végig hazudta gyakorlatilag az életét. Dante aztán a pokol talán 8. bugyrába helyezi el éppen ezért, bár nagyon szórakoztatóak a történetei. De csak hazudik, és jelzi azt, hogy ezt a görögök nem tartották valami nagy bűnnek, sőt inkább még majd, hogy nem erénynek tartották, ha valaki ügyesen tudott hazudozni. Hát aztán, hogy ugorjunk egy nagyot az időben, Kant, Immanuel Kant, híres német filozófus, 19. század, ő is ellene volt a hazugságnak, nagyon ellene volt a hazugság minden formájának, azt mondta, hogy csak az igazat szabad mondani minden körülmények között. De aztán ugye jött a század végén, illetve hát inkább a 20. században Nietzsche, aki eltüntette az igazságot, illetve relatívvá tette az igazságot, és ettől kezdve a 20. században a hazugság, mondhatni, hogy teljes zöld utat kapott a nyugati kultúrában, az európai kultúrában. Minden csak egyéni értelmezés. Az nincs ilyen, hogy hazugság vagy igazság, csak egyéni értelmezések vannak. Summa summarum, hogy a 20. század a hazugság százada. Kezembe került egy Vámbéri Rusztem nevű embernek az egyik ilyen eszéje, az 1933-ban írta a Századunk című folyóiratba. Ő Vámbéri Árminnak egyébként, ennek a híres utazónak, meg kalandornak volt a fia. És ez a Vámbéri Rusztem azt a címet adta a könyvének, hogy az eszének, hogy a hazugság. És azt panaszolja ebbe a könyvébe, vagy hát cikkébe, eszéjébe, hogy bárhova néz, itt Magyarországon, meg úgy Európában, meg a világon, mindenhol mindent elárasztott a hazugság. Mindent átitatott a hazugság. Ő ezt mondta 1933-ban, hát aztán tudjuk, hogy jött a náci rezsim, ottan tele volt hazugsággal minden, azt úgy nevezik propaganda. Aztán utána jött a kommunista ideológia, vagy hát azzal együtt, de túlélve azt ugye, ezt se kell magyarázgatni, hogy tele volt ez az ideológia és hazudozókkal és hazugságokkal. És hát, hogy így mondjam, ma itt vagyunk ebbe a világba, és azt gondolom, hogy Vámbéri Rusztemmel igencsak egyet tudunk érteni, mert mindenféle formába sajnos körülvesz bennünket a hazudozás, legalábbis úgy gondoljuk. Rossz hiszeműek vagyunk. Szóval, de vannak tapasztalataink erről. És hát vannak mindenféle hazugságok, kegyes hazugságok, politikai hazugság, udvariassági hazugság, társadalmi hazugságok, üzleti hazugságok, propaganda hazugságok, a bullshitnek nevezett hazugságforma, ez az üres, semmitmondó beszéd. Szóval körülvesz minket mindenhonnan a hazugság. Ugyanolyan társadalomba kell élni, mint amilyenben éltek az efézusiak, gyakorlatilag az efézusi hívők, az efézusi keresztjének. Egy hazug világba. És most nekünk is szól ez az apostoli intelem, hogy lehet, hogy ilyen világba élünk, és ezen aggodalmaskodhatunk, meg ezen megbotránkozhatunk, de itt elsősorban nem azt mondja az apostol, hogy botránkozzatok meg a hazug világon, amiben éltek, hanem azt mondja a hívőknek, hogy ti ne hazudjatok. Ti vetkezzétek le a hazugságot. Könnyű megbotránkozni másoknak a hazugságán, a magunkén már sokkal nehezebb. De az apostol ezt mondja a hívőknek, hogy akik Krisztusban hívő emberek, azok vetkőzzék le a hazugságot. Szóval ez egy olyan komoly felszólítás hozzánk is, úgyhogy meg kell állnunk az Úr előtt komolyan, és kell kérnünk az Urat, hogy mutassa meg, hogy van-e nálunk a hamisságnak valamilyen útja, van-e nálam a hazugságnak valamilyen útja, a hazugságnak vajon én milyen formáit alkalmazom, használom, hívő léttemre, Krisztus követője léttemre. Mert hogy Krisztus követőinek kellett mondania az apostolnak, hogy ne hazudjanak, mert úgy látszik, hogy mégiscsak hazudoztak a hívők is. Vitték tovább a korábbi életüknek ezt a kedves vonását. És mi is hajlamosak vagyunk rá, hogy továbbvigyük az életünknek ezt a jelenségét, és tovább is hazudjunk. Nyilván túl gyorsan hajlamos vagyok, vagy hajlamosak vagyunk arra, hogy legyintsünk erre, mondván, hogy hát mi már nem hazudunk azért. Na, tehát mi ezt. De ne legyintsek túl gyorsan erre. Minél többet gondolkozok ezen, annál inkább nem is tudok rá legyinteni olyan gyorsan, hogy mintha én már ezen túl lennék, vagy mintha mi már ezen túl lennénk. Szóval azt hiszem, hogy életünk végig nem leszünk túl rajta. És ha például szorult helyzetbe kerülünk, akkor nagy kísértésünk van arra, hogy csak egy kicsit, lehet, hogy nem nagyon, csak egy kicsit megváltoztassuk a valóságot, és torzítsuk a valóságot. Lehet, hogy olyan helyzetbe kerülünk, hogy nagyon nagyot fogunk torzítani a valóságon, és egetrengető hazugságokat fogunk mondani. Lehet, hogy veszélyt akarunk elkerülni, lehet, hogy valamit el akarunk érni, és úgy tűnik, hogy egy kis hazugsággal, vagy egy nagyobb hazugsággal azt a sikert elérhetjük, és akkor már is hazudhatunk az adóhivatalnak, hazudhatunk önmagunknak is hazudhatunk a férjünknek, a feleségünknek, a gyerekeinknek, hazudhatunk a hívő testvéreknek. Például a képmutatás is a hazugságnak egy formája, amikor magunkat nem tudom én milyen kegyesnek mutatjuk, és közben hát közel se vagyunk ahhoz a szinthez, mint amit próbálunk eljátszani. Szóval nem akarom ezt túl feszíteni, de Csak azt kérem, hogy gondolkozzatok el rajta otthon az Úr előtt, hogy azzal a nyitott szívvel, hogy engedjétek és engedjük, hogy megítéljen bennünket ebbe a tekintetbe. Ne vetkezzétek le a hazugságot. Lehet, hogy azt mondjuk, hogy enélkül nem lehet a mai világba élni, hiszen mindenki hazudozik, és ami elkezdünk igazat mondani, akkor nekünk annyi. Lehet. De mégis kezdjetek el igazat mondani, és itt már ugye a másik ruhadarabra térünk, amit föl kell ölteni. Szóljatok igazságot, mondja az apostol, illetve a Szentlélek. Szóljatok igazságot. Szóval nem elég levetni a hazugságot, hanem fel kell venni, be kell gyakorolni az igazmondást. Azt, hogy aztán utána lehessen adni a szavunkra. Igazat mondani, a valót mondani. Legalább az Úrnak az igazat mondani. Krisztusnak az, ő úgy is tudja, neki nem kell eljátszanunk semmit, legalább neki igazat mondani imádságba. De aztán, ha már neki igazat mondunk, akkor mondjunk igazat egymásnak is, amikor olyanra kerül a sor, hogy beszélnünk kell egymással. És kerüljük az egymás közötti kapcsolatban a keresztényként a hazugságot, mert az Isten új világában nem fogunk hazudozni egymásnak, ott csak igazat fogunk beszélni egymásnak. Ez nem azt jelenti, hogy mindig el kell mondani, mi a szívünkbe fölbukkan, mert sok kísértés bukkan föl a szívünkbe, és nem biztos, hogy azzal kell traktálnunk a másikat, hogy most éppen milyen kísértéseink vannak, mert most mi igazat kell, hogy mondjunk. Nem kell mindent elmondani, ami bennünk van. De ne játsszuk meg a Csekovicsot, mintha milyen tökéletesek lennénk. Miközben nagyon gonosz gondolataink, indulataink, érzéseink is szoktak lenni. Valljuk meg a magunk nyomorúságát nyugodtan a másiknak. Summa summarum, hogy a hívők között az igazságnak kell valahogy ugye érvényesülnie. Mert amíg a hazugság, ahogy látjuk a világban, szétrombolja az embernek, illetve Istennek a kapcsolatát, tehát az ember és Isten közötti kapcsolatban nem fér bele az, hogy mi hazudozzunk. Isten nem is hazudik nekünk, ő mindig az igazat mondja. De ugyanúgy nem fér bele a hazugság az emberi kapcsolatainkba sem, mert azt is szétrombolja. Mert ahol hazugság van, ott ez előbb-utóbb mindig kiderül, és tönkre mennek az emberi kapcsolatok a hazugság miatt. Nem tudnak megbízni egymásba az emberek, nem tudják szeretni egymást. Ugyanúgy az igazmondás pedig az Isten részéről építi a velünk való kapcsolatot, az is, hogyha vele igazat beszélünk, meg ha egymás között is igazat beszélünk, az építi a közösséget. Talán ezért is mondja Pál apostol indoklásul, hogy azért mondjatok igazat, mert egymásnak testvérei vagyunk. Testvérei vagyunk. Egymás testének tagjai, így mondja. Ugye itt korábban beszél, hogy a Krisztus testének a tagjai vagyunk. Egymáshoz tartozunk, mint egy testnek a különböző tagjai. Testrészei. A kezünk, lábunk, fülünk, minden hozzánk tartozik. Ez egy. Egyek vagyunk, és ezt az egységet romboljuk minden hazudozással. És építjük minden igazmondással. Nyilvánvaló, hogy itt Krisztusra kell néznünk ebbe a tekintetbe, mert ő maga volt az igazság, és mindig igazat is beszélt. Ő soha nem hazudott az embereknek. Igazat mondott, nekünk is mindig igazat mond. És azt várja tőlünk, hogy kövessük őt ebbe a dologba. És ha nem vagyunk hajlandók ezt elkezdeni gyakorolni, és ezt elsajátítani egyre inkább, akkor még oda is eljuthatunk, amit a Jelenések könyvéből olvasunk a 22. részben, hogy a mennyek országába senki nem mehet be, aki szereti és szólja a hazugságot. A hazugság az az megsemmisíti a mennyek országába való belépési jogot. Ott nincs hazugság, ott igazság van. Törekedjünk arra, hogy itt a Földön is igazat mondjunk. Annál is inkább, mert mi ugye ismerjük az Úr Jézusnak a történetét, és tudjuk azt, hogy amikor az ő perére sor került Jeruzsálembe, akkor hamis tanúkat hoztak elő, akik hamisan tanúztak, vagyis hazudoztak, és így adta az egész bíróság a jogosság színezetét az eljárásnak. Gyakorlatilag egy koncepciós per volt. Ez Jézus halálához vezetett. Nyilván emberi szempontból. De tudjuk azt, hogy a hazugsággal ma is lehet embereket ölni. Itt is volt a koncepciós perek. És egyáltalán a hazugság az másoknak olyan módon tudunk ártani vele, ahogy még az életük is rámehet. Megrágalmazunk valakit, nem a valót mondjuk. Szóval ezek nem illik hozzánk. Krisztus azt mondja, hogy ezt mint egy ilyen piszkos, rohadt ruhadalabot dobjátok le magatokról. És öltözzétek fel az igazságot. Beszéljetek egymással igazát, legalább a gyülekezetbe, de ne csak a gyülekezetbe, mert nem kiterjesztít, hogy egymásnak fele barátai vagyunk, azt a szót használjuk, és nem csak arról van, hogy egymásnak tagjai vagyunk, hanem a világban fele barátaink vannak, és mi nem arra hivatunk, hogy a gyülekezetbe igazat mondjunk, de a világban ott aztán nyugodtan hazudozzunk, hanem a gyülekezetbe is, meg a világban is, a lelki testvéreinknek is, meg a fele barátainknak is mondjunk igazat, és ne hazudozzunk. Van egy nagy intő példa egyébként az Új Szövetségben, emlékeztek Anániás és Zafirára. Ugye ők bementek a gyülekezetbe, és nem az igazságot vitték, hanem a hazugságot. És úgy csináltak, mintha, de az nem úgy volt. És ahelyett, hogy ezt elismerték volna, vagy megbánták volna, ugye még összebeszéltek, meg kitartottak benne, úgyhogy mind a ketten meghaltak. És ráadásul Péter apostol, amikor beszél velük, akkor nem is azt mondja nekik, hogy hazudtatok a gyülekezetnek egyáltalán, és ez a szeretetlenségnek a megnyilvánulása és annak a jele, hogy megvettek bennünket, hanem azt mondja, hogy a Szentléleknek hazudtatok. Egyenesen. Megpróbáltatok becsapni. Hát ennek egy örök időkre adott intő jel szinte az ő haláluk a gyülekezetbe. Hogy hívő emberek vagyunk az életünkben, az egyén életünkben, a gyülekezeti életünkben is törekedni kell, a társadalmi életünkben is mindig törekednünk kell, hogy a hazugságot le, és az igazat mondjuk, amikor beszélni kell, a valót mondjuk. Egyébként akkor mondjuk valószínűleg a legnagyobb igazságot, amikor Isten igéjét mondjuk. Mert ami biztosan igaz, az az Isten igéje. Nem? Tehát ha azt mondjuk, akkor nem kell félni, hogy hazudunk. Ha beszélünk a bűnről, Istenről beszélünk, a törvényéről beszélünk, az evangéliumról beszélünk, a kegyelemről beszélünk, Jézus haláláról, feltámadásáról, a reménységünkről, az örök életbe, akkor igazat mondunk, úgyhogy törekedjünk az igét mondani, akkor nem eshetünk abba a hibába, hogy hazudunk. De egyébként sajnos elég nagy veszélybe forgunk mindnyájan. Ez az utolsó dolog, talán sok mindent lehetne erről még mondani, de még megpendítem ezt a húrt, hogy emlékeztek nagyon jól, hogy a Bibliában az Úr Jézus a sátánt a hazugság atyának nevezi. Ő a hazugság atya. És hogyha mi hazudunk, akárhogy, akárhol, az ő pártjára állunk. És az ő országát segítjük elő ebbe a világba. Pontosan mi is hozzátesszük egy kis téglát az ő hazugság birodalmához. És ez egy eléggé, nem erre hívattunk el, hanem hogy az Isten országát építsük. De az csak az igazsággal lehet. Na hát az első ilyen dolog, hogy gyűlölettel tegyük le a hazugságot. Gyűlöljük meg a hazugságot, és szeressük meg az igazságot. Mondjuk az igazságot, amennyire csak tőlünk telik. Mondjuk, ha más nem, inkább hallgassunk, de mondjuk még a hallgatásunkkal is tudunk hazudni. Nem könnyű helyzet ez egyáltalán. De amikor az igazat mondjuk, akkor az igét mondjuk, akkor biztos nem hazudunk. Ez az első dolog, amit így Pál az efézusi hívőknek, meg a újszegedi hívőknek is a szívére helyez. És a másik dolog, amiről beszél még, ez nem annyira a beszédet illeti, inkább az érzéseinket. Azt mondja nekik, hogy ám haragudjatok, de ne vétkezzetek. Ám haragudjatok, ez egy ilyen megengedő megfogalmazás. Nem azt mondja az apostol, hogy egy hívő ember egyáltalán ne haragudjon semmiért, legyen haragmentes ember, indulatmentes ember. Nem ezt mondja, hanem pont az ellenkezőjét, ám haragudjatok.
Lehet haragudni. Azt mondja a Szentírás, hogy Jézus is haragudott. Márk evangélium a harmadik részében olvasom, hogy ő pedig elnézvén őket haraggal, bánkódva szívük keménysége miatt mondta az embernek, nyújtsd ki a te kezedet. Ugye a zsinagógában a megszáradt kező ember meggyógyítása történetében. De ott azt mondja, megharagudott rájuk. Tőle tanulható meg az a harag, ami megengedett. Ami nem vétekhez vezeti az embert, hanem ami ahhoz vezeti, hogy végül Isten országa épül az ember körül. John Stott írja, hogy a mai világban nagy szükség volna több keresztjén haragra. Sajnos, mondja, kiegyeztünk a bűnnel, amit Isten nem tesz. Az olykor égre kiáltó vétkekkel szemben elnézőek, közönösek vagyunk, pedig felháborodottnak, haragosaknak kellene lennünk. Szívből gyűlölnünk kellene őket, ahogy olvasuk a 119. Zsoltárba. Akik szeretnék az Urat, haragudjanak az istentelenségért, akár a világban, akár a hívők közt teszik ezt. Tehát így beszél ez a híres igemagyarázó, és jól szól. De miközben megengedi az apostol a haragot a hívőknek, azt a haragot, amelyikből nem valami rombolás lesz, hanem amiből építés lesz, ugyanakkor azért azt mondja nekik, de ne vétkezzetek. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Rögtön az engedélyezés után rámutat, hogy nagyon vigyázzunk, nehogy a haragunkban vétkeket kövessünk el, vagy a haragunk miatt vétkeket kövessünk el. Haragotokban ne vétkezzetek, így is lehetne fordítani az itt szereplő görög kifejezést. Ennek a hátterében egyébként Pál apostol ezt a Zsoltárok könyvéből idézve, 4. Zsoltár 5. versében olvassuk ezt, hogy ha felindultok is, de ne vétkezzetek. Nagyon jól tudjuk ezt innen-onnan meg tapasztalatból is, hogyha elborítja az agyunkat az indulat, akkor rendkívül megfontolatlanul, vétkes módon vagyunk képesek megszólalni, sérteni másokat, bántani másokat, megsebezni másokat, és nem csak szavak, hanem cselekedni is durván tudunk, ütni tudunk, gyilkolni tudunk. A harag rossz tanácsadó, és bűnbe sodor bennünket. Ki nem érte már ezt át közülünk? Hogy dühös lettem valamiért, és aztán kezdtem olyanokat mondani, hogy a másik megnézhette magát. És elkezdtem gyalázni az Isten képmását, emberi méltóságát is a porba taposva, elmondva mindennek. Aztán ki ne ismerné, hogy elkezdjük csapkodni az asztalt, vagy oda vágjuk a tányért, vagy esetleg meg is ütjük még a másikat. Még ez is előfordulhat. Haragotokban ne vétkezzetek. Még akkor sem, mondja, hogyha esetleg Isten káromlás miatt háborodnátok fel. Akkor se vétkezzetek a haragotokban. Tűrtőztessétek magatokat. Ráadásul van olyan harag, amikor ugye mindjárt tapasztaljuk ezt, amikor igazából nem azért kezdünk el haragudni, mert Istent megsértette valaki, mert az ő igéjét valaki sárba taposta, akár elvi kérdésekbe, akár gyakorlati kérdésekbe, és itt mit tudom én, a gender ideológiát kezdte el képviselni. Nem ezért haragszunk meg, hanem azért, mert egy másik Istent sértettek meg minket. A nagy hiú énünket. És akkor aztán, amikor ezt az én Istent megsértik, akkor aztán hogy tudunk haragudni? Akkor aztán elmondjuk a másikat mindennek, és teszünk is olyan dolgokat, amiket nem lehet máshogy csak bosszúállásként értékelni. Tehát sajnos rögtön a megengedés után oda kell fűzni az apostol, hogy de nagyon vigyázzatok ezzel a haraggal. Nagyon vigyázzatok. Azt mondja az egyik magyarázó, hogy úgy kell vele bánnunk, mint a választó vízzel. Én nem tudom, az valami savféle lehet, gondolom. Hogy? Igen, az aranyat próbáljuk, de valami erős sav lehet. Mert azt mondja, hogyha véletlenül az ember ruhájára vagy a kezére megy, akkor meg tudja égetni. Vagy Bengel, a nagy német írásmagyarázó mondja, hogy, olyan a harag, mint egy méreg, ami orvos kezébe hasznos lehet, de a legnagyobb elővigyázatossággal kell alkalmazni. Mert meg is ölhetünk vele valakit. Tehát a harag, az igen, haragudjatok. Ha azért haragusztok, mert Isten igéjét a sárba tiporja valaki. Akkor is vigyázzatok, nehogy vétkezzetek haragotokban, és a másik emberrel valami olyasmit csináljatok, amit nem kellett volna, vagy olyasmit mondjatok rá, amit nem kellett volna. De nagyon vigyázzatok a haragotokkal, mert sokszor nem azért haragudtok meg, mert Isten megsértik, hanem azért, mert titeket megsértenek. És ezért haragusztatok meg, és ezért mondotok meg, csináltok utána olyan dolgokat, amiket nem kellene. Nagyon bánjatok szőrmentén a haraggal. Inkább, én azt gondolom, az apostol oda tendál, ahova az ige tendál, hogy igyekezzetek, hogy beszéljetek az ágyas házatokban a ti szívetekkel, és csillapodjatok le. Csillapodjatok le minél előbb. Ezt írja itt Pál apostol, a nap le ne menjen a ti haragotokon. Ha emlékeztek, hogy az Ószövetségben 5 Mózes 24-ben olvassuk, hogy ha valaki zálogba vette egy szegény ember ruháját, akkor naplemente előtt vissza kellett adni, hogy nehogy éjjel megfázzon. Vannak ügyek, mondja Mózes, amiket napról napra le kell zárni. És ez a megjegyzés, hogy a nap le ne menjen a ti haragotokon, ez is azt jelenti, hogy ezt minden nap le kell zárni, a harag dolgát, a haragot a szívünkbe. És itt azt mondja, hogy a nap le ne menjen, vagyis hát ugye alkonyatig szabad haragudni, de nehogy szó szerint értsük ezt az alkonyati dolgot, mert akkor ez azt, hogy télen akkor hamarabb be kell fejezni a haragot, mert hamarabb megy le a nap. Nyáron egy kicsit tovább haragudhatunk, mert később megy le a nap. Ha esetleg Grönlandon élnénk, ahol egy évben kétszer megy le a nap, akkor nagyon sokáig lehetne haragudni. Tehát ez egy ilyen, ne így fogjuk fel, hanem értsük a lényeget, hogy ne tápláljuk magunkban a haragot. Csöndesedjünk el. És ne hagyjuk a parazsat izzani a hamu alatt. Egyébként mindjárt ismerjük ezt, hogyha éjszaka úgy fekszünk le, hogy nem tudunk megbékélni akár a házastársunkkal, az éjszaka az nem teszi jót ennek a haragnak. Mert az ember csak még tovább ragozza magába a dolgot, és szinte, hogy fel tudja magát gerjeszteni, és be tudja magát pörgetni, és csak még reggel fölébred, és még mérgesebb, mint este volt. És már olyat is gondol, amit már rég nem kellene gondolnia. És jönnek a harag diktálta szavak, meg a tettek is, hogyha kell. Nem, mondja az apostol, ne csillapodjatok. 4. Zsoltárban is ezt olvassuk, gondolkozzatok el fekvőhelyeteken, és csillapodjatok le, szela. Ott van egy szela, ez a szünet jel, ugye, hogy itt álljatok meg egy kicsit, csillapodjatok le, szela. Ráadásul Pál apostoltól kapunk még egy nagyon komoly intést, ami még elgondolkoztatóbbá teszi ezt az egész harag kérdést. Azt mondja a 27. versben ugyanis, hogy helyet ne adjatok az ördögnek. Mert a sátán tudja, mondja az apostol, ugye jól ismerjük mi az ő szándékait, ismerjük már, ezt nem ebben a levélbe írja, hanem a 2. korintusi levélbe, de tudja, hogy hogyan használja ki a helyzetet. És szereti körül sompolyogni a haragvó embert. Most mindegy, hogy miért haragszol, a nagy Isten miatt, vagy a kis Isten miatt, ott megjelenik a sátán. És igyekszik valahogy még inkább feltüzelni az ember haragját. Hogy hát, ha bele tudná nyomni valami vétekbe, akár szóbeli, akár cselekedeti, és talán el tudja érni, hogy még dupla bosszút álljon az ember azért, amit elszenvedett, és elinduljon egy ilyen ördögi kör. Mert aztán majd a másikat is, amelyik megharagszik, azt is föl fogja gerjeszteni. Végül eljut oda, hogy az egész gyülekezet, az egész efézusi gyülekezet minden tagja egymást tépi és marja. Mert úgy meg tudnak egymásra haragudni az emberek. És akkor a sátán meg ott jön, megy és röhög a markába, hogy milyen jó sikerült egymásnak ugrasztani a hívőket. És ezzel lejáratjuk az evangéliumot, lejáratjuk Isten dicsőségét, minden. Ez a lényeg. Vigyázzatok, mert ha elkezdtek úgy haragudni, hogy nem akartok lecsillapodni, helyet adtok a sátánnak, aki kihasználja a sebezhetőségünket, és belesodor minket minden nyomorúságba, elmérgesítve az emberi kapcsolatokat, tönkretéve a gyülekezetet. Tehát a lényeg valahogy úgy érzem itt az igéből, és úgy látom, hogy amit mond az apostol, hogy haragudjatok, de ne vétkezzetek, viszont utána csillapodjatok le, nap le ne menjen a haragotokon. Ha haragusztok is, akár Isten miatt, akár magatok miatt. Isten miatt haragudhatnátok, magatok miatt nem. De fontoljátok meg, hogy a haragotokban ne csináljatok meggondolatlanságot. Mert akkor nagyon könnyen csináljuk a meggondolatlanságot, mert az olyan, mintha berúgtunk volna, és elvesztettük volna a józanságunkat, amikor mérgesek vagyunk. Megittasodunk az önmagunk haragjától. Elvesztjük a józanságunkat, az ítélő képességünket. És olyat csinálunk, amit utána nagyon megbánunk. Vagy olyat mondunk, amivel hát sok olykor akár jóvá tehetetlen problémákat váltunk ki. Nos, ne legyintsünk testvérek erre az apostoli intésre sem, hanem gondolkodjunk el magunkról, hogy van-e az én szívembe harag? Miért haragszom én, Uram? Azért, mert a te ügyedet hátrány éri? Mert a te evangéliumodat tapossák, a te népedet gyötrik, a te igazságod, erkölcsi igazságod a porban taposva? Ezért haragszom? Vagy csak a magam hiúsága miatt haragszom? És még ha te miattad haragszom, akkor is nem ragadnak az indulataim valami olyan szavakra, olyan tettekre, emberek iránt, ami már vétek. Nem beszélve arról, mert ha engem sért meg valaki, akkor aztán biztos, hogy olyan szavakra, meg olyan tettekre fogok sodródni, ami biztos, hogy vétek. Tiszta-e a motivumom és a cél, amire törekszem, vagy nem? Hát, hogyha ebbe is megcsöndesedünk testvérek egy kicsit, és így az Úr színe elé állunk, lehet, hogy az Úr megítél bennünket ebbe a dologba is. És akkor nem tudunk más tenni, csak azt, hogy bocsásson meg nekünk a mi Úrunk. És ő ne haragudjon rejánk. Mert az egy dolog, hogy mi kire haragszunk, meg mi haragszunk, meg hogy haragszunk, de hogy az Úr ne haragudjon rejánk, hanem bocsásson meg. És tegyen minket a békességnek az embereivé. Nos, a mai két útmutatásunk van előttünk, ebbe a tükörbe néztünk bele ma este, majd hónap folytatjuk. Ne hazudjatok, hanem szóljatok igazat, mert egymásnak testrészei vagyunk. És a másik pedig, haragudjatok, de ne vétkezzetek. A nap le ne menjen a ti haragotokon, hogy így a sátánnak ne adjatok helyet. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy a te tanítványaidként lehetünk itt a templomba, úgy hisszük, hogy tiéd vagyunk, a te követőid vagyunk, és ezért olyan hálás a szívünk. De köszönjük néked, hogy most a szívünkre helyezed ezeket a gyakorlati dolgokat is, hogy nem mindegy, hogy hogyan viselkedünk, mint a te gyermekeid. Látod, hogy nekünk is egy hazug világba kell élnünk, és olyan nagy kísértésünk van nekünk is arra, hogy mi is hazudjunk. Nem csak kívülről jön ez a kísértés, hanem belülről is, mert a lelkünk is, a szívünk is romlott és hajlik a hazudozásra. Könyörülj meg rajtunk, Urunk! Segíts bűnbánatra jutni a hazugságaink miatt, és segíts bennünket, hogy az igazság emberei legyünk, hiszen te igaz vagy, akit követünk, és igazat szóltál. Segíts, hogy mi is hozzád hasonlítsunk ebben a dologban is. Köszönjük néked, hogy a te igéd igazság, és a szánkba adod azt, hogy tegyünk bizonyságot arról, mondjuk az igazságot másoknak. Segítsél bennünket, Urunk, hogy így tudjuk a gyülekezetben is, itt a mi gyülekezetünkben is élni az életünket. Könyörülj rajtunk, hogy ne hazugságot hozzunk ide be a templomba, a közösségbe, hanem az igazságot hozzuk mindig. Segíts ebben nekünk, Urunk. Köszönjük te néked, hogy te ott vagy az igazak között, és akik igazat beszélnek, azok kedvesek előtted. Segíts, hogy ne üzzünk el magunk közül mindenféle hazugságokkal, rágalmazásokkal, pletykákkal, képmutatással, meg egyéb más hazugságformákkal. Köszönjük te néked, hogy haragra is figyelmeztettél minket. Olykor valóban jobb lenne haragudnunk azért, amit látunk magunk körül. De segíts, hogyha jogos a haragunk, ha igaz, szent a harag, akkor se ragadtassuk magunkat túlságosan olyan szavakba, vagy olyan tettekbe, amik gonosz tettek már. Őrizd meg, hogy ne hatalmasodhasson el rajtunk a szent harag se. Köszönjük néked, hogy rámutatsz a szívünkben rejlő nagy énünkre. Sokszor inkább, sokkal inkább azért haragszunk meg, mert valaki a hiúságunkban megbánt minket. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy ha ezért haragudnánk, akkor elcsöndesedjünk. Megalázzuk magunkat előtted, megbocsássunk annak, aki bánt minket, vagy bántott minket. És segíts bennünket, hogy mi ne bosszúálló emberek legyünk, és ne azt keressük, hogy miként tudnánk megtorolni a rajtunk esett sérelmet. Könyörülj rajtunk, Urunk. Tégy minket a békesség embereivé, és add meg, hogy tudjunk elcsöndesedni. Hogy ne ápolgassuk napokon át, heteken, hónapokon, olykor éveken át magunkban haragot valakik ellen. Segíts minket megbékélni, Urunk. Csönde, békességre jutni a szívünkbe. Köszönjük, hogy Te tudod ezt megadni nekünk. Kérünk arra, hogy segítsél bennünket, hogy a közösségeinkben, családjainkban, itt a gyülekezetben se adjunk helyet az ördögnek. Segíts, hogy ellen tudjunk állni, és tudjunk melletted a békességen munkálkodni. Köszönjük néked, hogy ma is szóltál hozzánk, és tanítgatsz minket, megítélsz, de feloldozol, utat mutatsz nekünk, hogy egyéni életünket is, és közösségi életünket is szerinted való módon tudjuk élni ebben a világban. Kérünk, áld meg szívünkben a te tanításodat ma este is. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy ha Isten segít minket, akkor holnap este is találkozunk ugyanebbe az időbe. És folytatjuk ezt a megkezdett ige szakaszt. A következő két dolgot vesszük majd nagyító alá. Az Efézusi Levél 5. részéből két verset hadd idézzek, mint egy elbocsátó igeként, az Efézus 5.15-16-ból. Meglássátok annak okáért, hogy mi módon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek. Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok. Ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak akaratja. Az záró énekünket énekeljük, testvéreim, a 458. éneket, 458. Aki értem megnyíltál, rejcseló örök kőszál. Mind a négy versével énekeljük el ezt a szép énekünket is.